Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Vajon milyen zöld országok vannak még, hova utazhatunk egyáltalán a nyár utolsó időszakában, utazunk-e külföldre? Ezek a kérdések mind-mind felvetődnek. Hihetetlenül sok interjút adtam ezen a nyáron, tekintettel arra, hogy azért meglehetősen sok országból kapok információkat, nagyon sok nagy szálloda koncern marketingesével, kommunikációs vezetőjével tartom a kapcsolatot, vagy akár a tulajdonosokkal is, úgyhogy érkezik rengeteg e-mail, és ezeket persze megpróbálom úgy hasznosítani, hogy a kedves hallgatók minél több információval legyenek gazdagabbak, és úgy tudjanak dönteni. De miket kérdeznek önök? Az egyik kedves hallgató például arról érdeklődött, hogy vajon Horvátország lesz-e sárga, és aggódnia kell-e, hogyha mostanában utazik így augusztus vége felé Horvátországba, hogy amikor hazajön, akkor adott esetben már karanténkötelezettség áll fenn. Nos, a horvátországi megbetegedések száma miatt vannak már olyan országok, amelyek korlátozásokat vezettek be Horvátországgal szemben. Hollandia is narancssárgába tette még korábban, és az osztrák dolgokat is hallottuk, ebből a szempontból nyilván ez előfordulhat, tehát ennek a kockázatával mindenképpen számolni kell, amikor egy utazást szervezünk, nem véletlenül mondják azt sokan, hogy a belföldi nyaralás az, amely ilyen jellegű kockázatokat nem rejt, a külföldi nyaralás esetében, hogyha beülünk az autóban, és aznap hazajövünk, hogyha adott esetben besárgul egy ország, akkor nyilván el tudjuk kerülni a karantént, de egyébként azért több, pláne hogyha repülővel megyünk valahova, akkor nyilván ennek a kockázatával számolni kell. Franciaország szintén zöld, és hát az Európai Unióban azért találunk még zölden jelölt országokat. Görögország is még a műsor felvételekor zöld, és a különjáratú repülőgépek viszik is Zakynthoszra, Krétára, Rodoszra, Kefalóniába a magyar utazni vágyókat. Érdekes kérdés egyébként az, hogy gyakorlatilag az államhatárra érvényes a zöld, bár hozzáteszem, a magyar jogszabály egy módosítás következtében lehetővé teszi azt, hogy ha például egy ország sárga vagy piros, azon belül zöld zónákat jelöljenek ki, és elvileg az is lehetséges lett volna, hogy mondjuk Hurghadába és Sármelsejkbe, Egyiptomba elindulhassanak a chartergépek, ha lett volna ilyen könnyítés, és mondjuk ezeket a területeket külön zöldé minősítették volna a jogalkotók, és hát itt ugye a jogalkotók a járványügyi hatóság szerepét betöltő országos tiszti főorvos, és utána pedig általában a kormányrendelet is ezt kihozza, és akkor ebben lehet ezeket szabályozni. És hát azt is látjuk, hogy akár Törökország esetében is az Alanya-Antalya közötti üdülőparadicsomokba közlekedő gépekre akár vonatkozhatna is egy ilyen megjelölés, legalábbis a németek ezt tették, és a német különjáratú repülőgépek már elindultak Törökországba. Megint más kérdés, hogy igazából van-e erre szükség abból a szempontból, hogyha belegondolunk, nyilván gazdaságilag, ha a belföldi szolgáltatóknál marad az az összeg, amit mondjuk egy külföldi szállodára szán valaki, akkor a nemzetgazdasági szempontból az természetesen hatékonyabb, bár az utazási irodák is magyar cégekhez kétségtelen, tehát nyilván itt az árrés az, ami adott esetben Magyarországon marad, a szolgáltatások túlnyomó többségét azt külföldi cégektől rendelik meg. Nyilvánvaló, hogy a geopolitika is fontos azért, amikor arról beszélünk, hogy koronavírus járvány miatti korlátozások, de hát ezt senki nem is titkolja. Láthatjuk azt, hogy a világban is úgy működik, hogy ha mondjuk sárga vagy piros lesz egy ország, akkor sokszor a másik is gyorsan beteszi hozzá hasonló kategóriába. Nyilván ez nem mindenhol igaz, ahol maguk az ott élők is belátják, hogy eléggé kritikus helyzet, ott azért ezt nyilván elfogadják. Visszatérve erre, tehát például Franciaország esetében, hogyha zöld, akkor nyilván utazhatunk a francia területekre és a francia külbirtokokra is. Régen ezeket gyarmatoknak nevezték, most már persze nem, most már tengeren túli területek, illetve tengeren túli megyék, ez két különböző kategória. A tengeren túli megye szervezetileg is minden téren Franciaországhoz tartozik, a tengeren túli területnek jelentős önkormányzata is van, és más jogi státusz, de ugyanúgy Franciaország része. Így például a Guadeloupe-szigetekre is akár elutazhatunk Párizson keresztül, amely Közép-Amerikában található. Az északi és a déli föld két nagy szigetből áll lényegében, és egy kis földnyelv köti össze a két szigetet, tehát valójában van közöttük kapocs, és meglehetősen drágák ugyan a szálláshelyek egy magyar turistának, de rendkívül biztonságosak és jól felszereltek az itteni szálláshelyek. Van fehér homok is, és igazi őserdei hangulat a délebbi szigeten. Amikor annak idején életemben először a Guadeloupe-szigeteken jártam, akkor még egy Harci Tibor nevezetű legendás utazási vezető szervezett tanulmányutat, azóta meghalt szegény Isten nyugosztalja, a Tantúrának volt az egyik alapítója, és a tájföldi charter gépeken felbuzdulva több más helyre is különjáratú gépeket akart indítani, és elvitt néhányunkat egy olyan tanulmányútra, amikor megnéztük Közép-Amerika jó néhány szigetét. Végül aztán dominikai charter lett a dologból, tehát a dominikai köztársaságot ítélte meg úgy, hogy olyan az árszínvonal a szálláshelyeknek, meg általánosságban a megállapodásokat úgy tudta megkötni, hogy oda vitte a vendégeket, de még a Guadeloupe-szigetek is felmerült, mint lehetséges úti cél. Francia árak voltak, francia szállásárak, francia érkezési árak. Nyilván már akkoriban is ez kicsit sok volt a magyar utazóknak, pedig akkor rendszerváltást követően még nem tudtuk, hogy hova fut ki a dolog, és mennyire van majd fizetőképes kereset, vagy lesz egyáltalán pénze az embereknek Magyarországon, hogy ilyenekre befizessenek. A chartergépek jól muzsikáltak, de a Guadeloupe-szigetekre maximum néhányan utaztak csak el, hiszen tökéletes volt a biztonság, nagyon jó az infrastruktúra, voltak gyönyörű hófehér homokos strandrészek is, de azzal együtt azért a francia árak bizony eléggé dermesztőek voltak, ha már a víz hőfoka cserébe meg meleg. A Guadeloupe-szigetek lényegében az északi területeket jelenti, mert egy északi meg egy déli sziget földnyelv köti össze ezeket, és az északi szigeten vannak az üdülőparadicsomok, nyugodt, békés, kellemes tengerparti szakaszok, zöldes víztükör és pálmafák, amelyek őshonosak és a víz fölé is nyúlnak. A déli terület egy kicsit inkább ilyen esőerdős. Itt találkoztam életemben egy zöld kígyóval először, és mondták, hogy ez rémségesen veszedelmes. Hát én magam is megijedtem, meg a kígyó is. Át akart menni egy függőhidon előttem. Aztán végül is mind a ketten úgy döntöttünk, hogy most ezúttal nem megyünk át, úgyhogy a kígyó jobbra el. Én meg vártam egy kicsit, aztán amikor már tiszta volt a terep, akkor mentem tovább. Ezekből a függőhidakból jó pár van, jó minőségűek. Nem hallani balesetekről, hogy leszakadnak, mint ahogy azért volt egy-két karibi országban. Például Curaçaón is leomlott annó az egyik híd. Tehát itt azért ebből a szempontból is biztonság van. Más kérdés, hogy a francia turisták azért még mindig nagyjából a felét teszik ki az idelátogatóknak, emiatt a visszaesés sem annyira drámai turisztikai szempontból, mint általánosságban a karibi területekren, és itt is azért noha jóval-jóval kevesebb turista van, mint korábban. A szállodás ismerősöm azt mondta, hogy azért vannak vendégek, és hát sok minden meg is nyílt. De hogyha Franciaországba akarunk utazni, akkor persze elmehetünk más területekre is, amelyek szintén Franciaország tengeren túli területe. Itt van például Bora Bora, a világ egyik legszebb szigete. Amikor írtam egy könyvet a világ legszebb szigeteiről, akkor Bora Borát tettem az első helyre, és még Maldív szigetek, Aruba, ezek voltak az élmezőnyben, emlékszem. És az biztos, hogy Bora Borának vannak olyan tengerparti szakaszai, amelyek valóban mámorítóan szépek. Háttérben egy gyönyörű zöldszínű vulkanikus kúp, az előtérben hófehér homok, pálmafák, és valóban mesebeli környezet az egész. Van egy kis sziget is, az eleve kicsi szigetnél, még a sziget lábánál egy olyan kis idilli öböl, ahol egy lagunában ott élnek cápák, mindenféle halak, teknősök, és oda is elviszik a turistákat egy kis kendő bemutatóra, és úgy érzi az ember tényleg, hogy a paradicsomba érkezett. Bora Borára azért nehéz eljutni, hiszen lényegében, hogyha egy kisvakond átfúrná a földet, akkor nagyjából ott lyukadna ki, már nem akkor, hogyha csak az északi féltekét fúrná át Magyarországról, mert akkor Hawaiion lennénk, hanem hogyha egy kicsit lemenne tényleg délfelé. És azért a repülőút bizony fárasztó. Tahiti főszigetére, Papetére érkeztek a gépek, és innen még kis géppel tudunk elmenni Bora Borára. Vagy pedig hajóval, de hát inkább repülővel szoktak, mert kompal maximum Morea szigetére érdemes elmenni Tahitiről. Nagyjából ez olyan hajóút, amit hogy az ember szívesen elvisel. Bora Bora tehát szabadon látogatható, meg a környező kis szigetek is, de hát azért ide mondom, nem egyszerű eljutni. Hozzáteszem, itt is vannak relatíve elérhető áru szálláshelyek, de hát én is egy kínai családnál szálltam meg, még az első utam alkalmával, és egyáltalán nem volt olyan falrengetően drága a szállás. Vannak egyébként kínai üzletek is, meg kínai élelmiszerbolt is Bora Borán. És hát persze vannak szuperluxus szállodák is, a legszebb partok környékén egyébként mind csodapalotákat emeltek. Hölgyeim és uraim, innen folytatjuk majd a világszámot, maradjanak továbbra is velem.